Pál levele a kolosszébeliekhez, első fejezet. Kolosszé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodíciában és Hierápolisban is. Pál sohasem volt személyesen ezeknél a gyülekezeteknél, de minden valószínűség szerint ezek a gyülekezetek efezusi szolgálatának melléktermékeiként jöttek létre. Pál több mint 2 évig volt Efezusban, amely közel van Laodíciához és Kolosséhoz. Voltak olyanok, akik ezekről a területekről Efezusba mentek, meghallották Pál tanításait, és így terjedt az Isten igéje ezekre a területekre is. Bizonyára miután hazamentek, otthoni biblia tanításaik nyomán keletkeztek ezek a gyülekezetek. Epafrász volt a kolosséi gyülekezet pásztora, aki meglátogatta Pált a római rabságában, és elmesélte neki, hogy milyen veszélyes tévtanítások kezdtek gyökeret verni Kolosséban is. Pál azért írta ezt a levelet, hogy kiigazítsa ezeket a tévtanításokat. Ezeknek egyik a gnosztikus tanítás volt, amely tagadta Jézus Krisztus isteni mi voltát. A másik tévtanítás a judaizmus volt, amely az üdvözülést a munkálkodás és hit keveredésének eredményeként hirdette. Pál ezt a levelet az efezusiaknak címzett levéllel egy időben írta, körülbelül Krisztus szerint 64-ben, és a postást Tühikosz vitte mindkettőt rendeltetési helyére. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. Az üdvözlés tipikus. Pál a leveleiben mindig ezt az üdvözlést használja, különböző formákban. Mivel tévtanítások kiigazítására írja a levelet, ezért a Jézus Krisztus apostola titulust használja, és azt írja, hogy Isten akaratából lett apostol. Nem mindenkit hív el az Isten apostolnak, tanítónak vagy pásztornak, de az a fontos, hogy az legyél, amire Isten elhívott. Pál imádkozik a kolosszébeliekért, és az első kérése az, hogy legyenek betelve Isten akaratának ismeretével. Ez egy nagyon fontos imádság, ezt szoktam magamnak is imádkozni folyamatosan. Istenem, segíts, hogy megismerjem a te akaratodat minden körülményben. Nagyon fontos, hogy minden nap újból és újból elkötelezzük életünket Istennek, Jézus Krisztus uralma alatt. Ha ezt megtesszük, akkor az életünk Isten akaratának folyamatos megnyilvánulása lesz. Ha reggel ezzel kezdem, hogy Uram, az életem a tied, a te szolgálód akarok lenni ma is, és azt akarom, hogy a te lelked vezessen, és felülbírálhatod minden rossz döntésemet. Uram, légy az életem irányítója. Ha ezt imádkozom, akkor hiszem, hogy a nap folyamán az ő akaratának a megnyilvánulását fogom megélni. Az én problémám az, hogy szeretném, ha Isten az egész napot előrevetítve megmutatná, és adna egy menetrendet a kezembe, amit áttekinthetnék, és nekiindulhatnék a napnak. De a valóság az, hogy Isten soha nem mutatja meg a második lépést, mielőtt az elsőt meg nem tetted. Isten azt mondta Fülöpnek, hogy menjen Gázába. Összesen ennyit mondott. Sok minden szólt az ellen, hogy oda menjen, mert ez egy sivatag volt, és Fülöp éppen egy nagy lelki ébredés kellős közepén volt Szamáriában. Az emberek százai fordultak Jézus Krisztus felé, a dolgok nagyon elindultak, csodák történtek, és Isten ebből a sikeres evangelizációs kampányból kivonja őt, és elküldi a sivatagba. Fülöp maradhatott volna Szamáriában, és mondhatta volna, hogy Uram, hát nem látod, hogy milyen munka folyik itt? Miért akarod, hogy Gázába menjek? Vitatkozhatott volna az Úrral, kimagyarázhatta volna magát a gázai útból azzal, hogy az nem lehet, hogy ezt Isten mondta neki, hogy egy sivatagba menjen, amikor itt Szamáriában nagy dolgok történnek. Viszont ha nem ment volna el Gázába, akkor soha nem kapta volna meg a következő lépést. A mi gondunk az, hogy gyakran nem követjük az első utasítást, és így nem kapjuk meg a másodikat. Amikor Fülöp Gázába ért, akkor meglátott egy hintót, amely Etiópia felé tartott. Az Úr azt mondta neki, hogy menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Ez volt a második utasítás. Isten akarata lépésenként vált ismerté számára, és így történik ez a mi életünkben is. Timóteus testvér. Ő Pál hűséges társa, aki a legjobban megértette őt. A Filippieknek ezt írta róla. Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne az ügyeitekkel. Pál szíve szerint való ember volt Timóteus, elkötelezett volt az Úr ügyei iránt. Nagyon nehéz megtalálni azokat, akik osztoznak a saját meglátásunkban és az Úrral kapcsolatos elkötelezettségünkben. A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Pál majdnem minden levelében megemlíti, hogy imádkozik azokért, akiknek a levelet írta. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban. Az efezusi levélben is leírja az imádságait, és a többi levelekben is ezt említi. Következésképpen Pál az imádság embere volt. Minden egyes ember, akit Isten nagy mértékben használt, igazi, elkötelezett imádkozó volt. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusban vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. E három dolog, a hit, a remény és a szeretet nagyon gyakran kapcsolódik össze Pál leveleiben. A Korintusi levél 13. fejezetében azt írja, maradjatok meg hitben, reményben és szeretetben. Ez az a három tulajdonság, amely a hívőt jellemzi. Amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Pál az efezusiakért is azt imádkozta, hogy megtudják, hogy mi az elhívásuk reménysége. Péter azt mondta, hogy áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőten és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Folytatva a Kolossébeliekhez írt levelet, mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. Érdekes, hogy Pál kijelenti, hogy az evangélium az egész világhoz eljutott. Ez hihetetlen, hogy szatellit tévé és rádió nélkül a korai egyház képes volt az evangéliumot az egész világba eljuttatni. Ők beteljesítették a Jézus Krisztus által adott küldetést, tegyetek tanítványokká minden népeket. Pál kijelenti itt, hogy a feladat be volt teljesítve Krisztus halála után 32 évvel. Mindezt úgy érték el, hogy nem építettek fel egyetlen templomot, egyetlen teológiai akadémiát sem. De akkor hogyan tudták mindezt elérni? A Szentlélek erejének segítségével úgy, hogy mindig a Szentlélek irányításának vetették magukat alá a korai egyházban. Én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy a Szentlélek azért jött, hogy az elején segítsen az indulásban, de miután megszerveztek mindent, már nem volt erre az erőre szükség, ezért Isten visszavonta a lélek erejét, és hagyta, hogy a saját erőnkből haladjunk. A ma rendelkezésünkre álló összes dologgal együtt képtelenek vagyunk eljuttatni az evangéliumot az egész világhoz. Az emberiség kisebb százaléka ismeri ma Jézust, mint 30 évvel ezelőtt. Ha a csökkenés így halad tovább, akkor 2021-re az embereknek csak 5%-a fog hallani Jézus Krisztusról. Ez a mai egyház kritikája, és sokat mond a Szentlélek erejéről. A mai egyház egyetlen reménye az, ha a Szentlélek erejével is irányításával kezd dolgozni. Nem hiszem, hogy mindezt az emberek által kitalált eszközökkel, programokkal meg lehet csinálni, és szerintem Isten nem is akarja ezt. Szerintem csak imádsággal és a Szentlélek irányításával tud az egyház hatékony tanúbizonyságot tenni ebben a világban. Jézus azt mondta, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az egyetlen erő a Szentlélek ereje lehet, és ha ezt tagadjuk vagy elutasítjuk, akkor nem csoda, hogy elbukunk abban a küldetésünkben, hogy eljuttassuk az evangéliumot a világ minden tájára. A Kolossé levél első fejezetének második felében Pál ismét említi, hogy mindenki hallotta már az evangéliumot. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Jézus nem jöhet el addig, amíg az evangéliumot nem hirdették mindenki számára a világon. De itt láthatjuk, hogy az evangéliumot már egyszer hirdették az egész világ számára. Az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik. Nézzük csak meg, hogy ahol hirdették az evangéliumot, ott milyen gyümölcsöket termett az emberek és a nemzetek életében. Azok a nemzetek, amelyek befogadták Jézus Krisztus evangéliumát, teljesen más gyümölcsöket teremtek, mint azok, ahol más vallások dominálnak. Itt most Jézus Krisztus tiszta evangéliumáról beszélek, mert sajnos a szervezett egyház nem mindig hirdeti a tiszta evangéliumot, hanem gyakran csak vallásos tapasztalatok sorozatát. Ezért aztán sok olyan nemzet van, ami az egyház befolyása alá került, de ennek semmilyen eredménye sem látszik. Az evangélium egyik gyümölcse a szabadság szeretete. Az amerikai nemzetet is olyan emberek alapozták meg, akik az Isten szabad imádatát keresték az állami egyház fennhatósága nélkül. A mai Európa lelki sötétsége az állami egyházi rendszereknek a következménye. Azokban az európai országokban, ahol az egyház állami fennhatóság alatt van, és az egyházat az emberek adóiból tartják fenn, ott az egyház halott. Amerikában is egyre jobban csökken és romlik az emberek szabadsága, mert az egyház berkein belül olyan erők munkálkodnak, amelyek nem odavalók. Az emberek azért engednek ezeknek az erőknek, mert az evangélium ereje ebben az országban sem olyan, mint amilyen valamikor volt. Nincs itt már olyan szabadság, mint az őseink idejében. Az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik. Az evangélium valódi gyümölcse a szeretet, a többi ember értékeinek meglátása és testvéreink szeretete. Olyan szeretet ez, amely egymás iránti jó cselekedetekben nyilvánul meg, egymás segítésében. Ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Pál itt hangsúlyozza, hogy mennyire fontos megismerni az Isten kegyelmét a maga valóságában. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére. Pál azt írta az efezusiaknak, miután bemutatta nekik, hogy kicsoda Isten és mit tett értük, hogy éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Isten gyermeke vagy, akkor élj annak megfelelően. És teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Mennyire fontos, hogy szüntelenül növekedjünk Isten ismeretében. Istent az ő igéjén keresztül ismerhetjük meg a legjobban, ezért hallgatjuk a tanításukat. Az Istennel kapcsolatos ismeretünk hétről hétre kell növekedjen. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, hogy megtapasztalhassátok Isten lelkének csodálatos erejét, amely az életetekben munkálkodik. A teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. gyakran a türelmünk és álhatatosságunk egyáltalán nem örömteli, hanem tele van panaszkodással és zúgolódással. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Az efezusiaknak is azt írta Pál, hogy imádkozik azért, hogy megismerjék az ő örökségét. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába. Erről szól a megtérés, amikor megszabadulunk a bűntől való függőségünktől, a sátán erejétől, és Isten királyságába vitetünk át. Sokat olvashatunk az Isten királyságáról, és sokszor gondoljuk azt, hogy ez egy jövőben esedékes dolog. Sokak számára ez így is van, de nekünk jelen idő kellene legyen. Abban a pillanatban, amikor először lehajtod a fejed Jézus Krisztus előtt, akkor ennek a királyságnak a részesévé válsz. Én a királyság részese vagyok, mert átadtam az életemet Jézusnak, és hűséges alattvalója lettem. Ő az én királyom, így én az ő királyságában vagyok. Akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. A gnosztikusok Kolosséban is tagadták Jézus isteni voltát, ezért Pál most fel fog sorolni néhány dolgot Jézussal kapcsolatban. Ő a láthatatlan Isten képe. János evangéliumának első fejezetében ezt olvashatjuk. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ő volt tehát a láthatatlan Isten képe. A zsidó levélben pedig ezt olvassuk, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. Elsőszülött minden teremtmény közül. Itt a görög szó azt jelenti, hogy minden teremtmények fölötti. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A Mózes 1-ben olvashatjuk, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A héber eredeti szöveg itt az Isten szóra az Elohimet használja, amely többes számban van, mert Isten egyes számban El, többes számban Elohim. Így tehát már a Biblia első sorában a teljes Szent Háromságra találunk utalást. Majd amikor az ember teremtette, így szól az ige. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Többes számot használ itt is, mert az isteni tanácsban az Atya, a Fiú és a Szentlélek vett részt, és megteremtették az embert. János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Jézus tehát tevékenyen vett részt a teremtésben, mert szó szerint minden általa lett, ami a földön és a mennyben található. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Tehát ő nem csak a teremtő, de ő az is, akiért az egész teremtetett. Minden angyal, a teljes világ mindenség és annak minden dolga, beleértve minket is. Te is az ő kedvére és az ő eszközeként teremtettél. Ezt az emberek gyakran visszautasítják és lázadnak ellene. Ő megengedi ezt, mert szabad akaratot adott neked. Az ő képmására teremtettél, és mivel Isten saját döntési képességgel rendelkezik, ezért téged is ilyennek alkotott meg. Erre szükség volt azért, hogy értelmes kapcsolat lehessen közted és Isten között. Az emberi testet tanulmányozva rájöttem, hogy Isten teremthetett volna minket nagyon intelligens robotoknak is. Minden egyes emberi funkciónkat el tudnánk látni egyetlen kivételével, ami az értelmes szeretet, az értelmes kapcsolat. Ehhez viszont már nem elég egy robot, mert választási lehetőségre van szükség, ezért Isten minket ezzel a szabad akarattal együtt teremtett. Ha ezt a választási lehetőséget úgy használod, hogy őt választod és érte élsz, akkor az életed tele lesz gazdagsággal és beteljesüléssel. Ha a választási lehetőséget arra használod, hogy magadnak élj, akkor az életed üres és értelmetlen lesz. Maga a csalódás. Ő előbb volt mindennél. Ő már a világ létezése, az angyalok létezése előtt létezett, mert örökkévaló és mindig is létezett. És minden ő benne áll fenn. Ebben az esetben a görög fennállni szó jelentése összetartani. Miután az atomok törvényét és az elektromos energia törvényét megismertük, ez a kijelentés még érdekesebb lett. Az elektromosság törvénye szerint az egyforma töltésű elektronok taszítják, míg az ellentétes töltésűek vonzzák egymást. Ez az áram működésének alaptörvénye is. Amikor az atommagot elektronokkal bombázzák, akkor 600 ezer elektrovoltra van szükség ahhoz, hogy egyetlen protont bejuttassanak az atommagba. Ennek alapján ki tudták számítani, hogy körülbelül 5 és 7 kiló közötti erőt kell kifejteni két proton között azért, hogy egyben maradjanak. Az atommag tulajdonképpen összefüggő protonok összessége, amely teljesen ellentmond az elektromosság törvényének. A világ mindenség titka az, hogy vajon mi tartja ezt egyben. A tudomány a mai napig nem tud erre válaszolni, nincs válasz erre sehol, kivéve itt. És minden ő benne áll fenn. Ha az Úr egyetlen pillanatra is elengedni a világ mindenséget, akkor az egész világ mindenség egyetlen hatalmas robbanással eltűnne. Mindennek vége lenne. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Emlékeztetnünk kell erre magunkat, mert mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik az egyház fejének pozícióját akarják birtokolni. A felekezetek egyik gyengesége a hatalomért folytatott állandó küzdelem. Egy igazán istenfélő pásztort az kellene a legkevésbé érdekeljen, hogy ő akarjon lenni a felekezet elnöke, vagy akár a pápa. Mert csak az akarhat lenni, akivé Isten szeretné őt tenni. De vannak emberek, akik hataloméhesen szeretnék magukhoz ragadni a hatalmat, az előkelőséget, a vezető pozíciót, és ezt nagyon szomorú végignézni, mert Krisztus a feje az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül. Előtte már mások is feltámadtak a halottak közül, de ő abban az értelemben első, hogy az első olyan, aki többé sohasem fog meghalni. Akik előtte feltámadtak, azok ismét meghaltak, de ő az örök életre támadt fel. Hogy minden tekintetben ő legyen az első. Ez az Isten akarata és terve, hogy mindenben Jézus legyen az első. A mindenbe te is beletartozol, tehát az a kérdés, hogy elsőbséget élvezek Krisztus az életedben. Isten akarata az, hogy Krisztus mindenek felett legyen mindnyájunk életében, és hogy semmi és senki se legyen ő előtte. Mindezt nem csak a szánkkal kell megvalljuk, hanem a valóságban is. Attól tartok, hogy amikor a cselekedetekre kerül sor, akkor sok kereszténynek a világban nem Krisztus az első az életében. De ne őket nézzük, hanem magunkat, mert engem nem miattuk fognak számon kérni, hanem magam miatt. Isten előtt egyedül magammal kapcsolatban kell elszámoljak, és ezért fontos, hogy ne a mások elkötelezettségét vizsgálgassam, hanem a sajátomat. Nincs miért mások bukásait nézegessem, hanem inkább az enyémmel kellene törődjek, és saját magamat kell megítéljem, mert akkor nem leszek Isten által megítélve. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Az Isten teljessége a mi Urunkban lakozik, ezért tökéletesek vagyunk ő benne. És hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtetek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett. Jézus békét kötött az atyával az ember számára. Az ember harcolt és lázadt Isten ellen, és mindnyájan részesei voltunk ennek a lázadásnak, amikor saját testünk és eszünk után jártunk. Jézus a kereszten kiontott vére által valós alapot teremtett arra, hogy Isten megbocsáthassa a bűneinket, és így lehetséges lett a békesség Istennel. Most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. A Jézus Krisztusba vetett hitem által minden bűnöm megbocsátatott. Tehát Jézus hibátlanként fog engem bemutatni az Atya előtt. Júdás levelében olvashatjuk, hogy annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újongó örömmel. Fel tudjátok fogni, hogy mit adott nektek Jézus Krisztus? A bűneitek és hibáitok teljes megbocsátását. Krisztusban Isten titeket szentnek, tisztának és igaznak lát, mert a hitetek alapján Jézus Krisztus igazsága nektek számítatik be. Mindez nem az erőfeszítéseitek, az elkötelezettségetek, vagy a hatalmas áldozataitok miatt van, hanem egyszerűen a Jézus Krisztusban vetett hitetek miatt Isten igaznak mond titeket. Isten a mai napon is igaznak lát, pedig én még magamat sem látom igaznak, hanem inkább hibáim, bukásaim és gyengeségeim tömkelegét látom. De Isten Jézusban lát engem, és ezért hibátlannak és fedhetetlennek tart. Mennyire hálás vagyok ezért Krisztusnak! Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ez egy igen nehéz igerész, és be kell valljam, hogy nem értem azt a maga teljességében. Úgy tűnik, hogy Pál arról beszél, hogy Krisztus szenvedéseinek hátralevő részét kell elszenvedje a saját testében az egyházért. Mindezt csak akkor tudjuk megérteni, ha előbb tisztában vagyunk Krisztus és az egyház kapcsolatával, pontosabban Krisztus és a köztünk levő kapcsolattal. Bármilyen megtorlást kell is elszenvedjek Jézus Krisztusért, az a megtorlás valójában Jézus ellen irányul. Pál felismerte, hogy a megveretések, megkövezések, üldöztetések és a bebörtönzések mind azért történtek az életében, mert az emberek Jézus Krisztussal szemben voltak ellenségesek. Tehát Krisztus miatt szenvedett, érte ült börtönben, és az ő gyötrelmeit kellett elviselje azoktól, akik megvetették Jézust. Pál mindezt kiváltságként kezelte, ezért mondta, hogy örül annak, hogy mindezt el kell szenvedje. Jakab azt írta erről, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, ne csodálkozzatok azokon a megpróbáltatásokon, amelyeken keresztül mentek, hanem örüljetek azoknak. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. A természet szerinti ember továbbra is gyűlöli Jézust. Ezért, amikor az ő földi képviselőjeként állsz előttük, akkor a neki szánt csapásokat te kell elviseljed. Pál idejében mindezt kiváltságként kezelték, és örültek, hogy szenvedhettek Krisztus ügyéért. Ti se vegyétek ezt személyetek ellen irányuló támadásnak. Örülhetek annak, hogy az Úr méltónak talált arra, hogy az ő nevéért szenvedhessek. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét. Mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. A minap lehetőségünk nyílt arra, hogy Laosz királyával megosszuk az evangéliumot. Tudtam, hogy ő buddhista, és Buddha azt tanította, hogy az emberek és a világ minden problémája az anyagi világból ered. Ha egy ember tehát teljesen el tudja magát választani az anyagi világtól, akkor kizárólag csak lélekben lehet, és az anyagi világtól függetlenítve magát a nirvánában élhet. Ez tehát a buddhista reménye és célja, hogy aszkétizmus, böjt és egyéb dolgok segítségével megtagadja testének minden kívánságát. Elmondtam neki, hogy a Biblia szerint az ember alapvetően lélek, de egy testben él és tudata van. De ha az ember a testi életét részesíti előnyben, és nem tudja beteljesíteni az Isten által adott célt, akkor Istennel ellenségességben él. Ha viszont lélekben él, akkor Istennel kapcsolatban van, és alapvetően Buddha is ezt tanította. Voltak más vallásos vezetők a történelemben, akik fontos igazságokat tanítottak azzal kapcsolatban, hogy miként kell az ember lélek szerint éljen, de a probléma az volt velük, hogy nem tudták biztosítani azt az erőt, amely ahhoz szükséges, hogy a gyakorlatban ezt meg is tudjuk tenni. Ezért Isten elküldte a fiát, Jézus Krisztust, hogy meghaljon a bűneimért, és azok megbocsátassanak, majd feltámadt a halálból, és azt mondta, hogy ettől kezdve bennünk fog lakozni, és azt mondta, hogy biztosítom számodra az erőt, amely a lelki élethez szükséges. Nem tudod, és nem is kell saját magad megtegyed saját erődből, mert én adom az erőt neked mindehhez. Ez az alapvető különbség a kereszténység és a világ többi vallása között. A keresztény ember az erejét a benne lakozó Krisztustól kapja. Kérlek, hogy imádkozzatok a laoszi királyért, hogy meglássa az igaz utat, a reménység dicsőségét. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ez a szolgálatunk értelme, hogy teljes krisztusi bölcsességre tanítsunk mindenkit. Éveken keresztül arra használtam a szolgálatomat, hogy Jézus Krisztushoz vigyem az embereket, de sohasem neveltem őket Krisztus teljes bölcsességére. Az evangelizálás volt a fő műsorszámom, és a gyülekezet gyenge volt. Pál viszont a hívők felnevelését vette célba. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Atyám, köszönjük Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ebbe a világba, hogy kinyilatkoztassa az atyát, az Isten képmását. Ő a hatalmas világegyetem teremtője, és milyen csodálatos, hogy ezen a kis bolygón járt, emberekkel evett együtt, velük beszélt, és őket érintette meg. Atyám, csodáljuk a megnyilatkozás titkait, amint az Isten Krisztusban megbékélteti a világot saját magával. Csodáljuk a legnagyobb titkot, hogy az a Jézus, aki meghalt és ismét feltámadt, aki az egész világot összetartja, ő a mi szívünkben lakozik, és erőt ad az életünkhöz. Atyám, milyen elképesztően nagyszerű, hogy bennünk lakozol. Add, hogy engedjük át magunkat a te eszközeidnek, amelyeken keresztül a te akaratod érvényesülhet a Krisztus Jézus nevében.